Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvérek, ennek az esztendőnek első vasárnapján szeretettel köszöntünk mindenkit, Isten tiszteletünket pedig kezdjük meg, és énekeljük a 121. Zsoltárunkat, 121. Zsoltárunk első versét, Szemem a hegyekre vetem. Testvéreim, nyolcvanegyedik Zsoltárunkat énekeljük első, második, harmadik, valamint utolsó három verszakával a 16., 17. és 18. versekkel. Első három és utolsó három versszakát énekeljük. És úgy énekeljük, hogy új évben.
Oh.
segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint az szól hozzánk Márk evangéliumából. Márk evangéliumának 9. részéből olvasom Isten igéjét, a 2. verstől a 8. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost. Felvitte csak őket külön egy magas hegyre, és szemük láttára elváltozott. Ruhája olyan tündöklő fehér lett, amilyet a földön ruhafestő nem tud fehéríteni. És megjelent neki Illés Mózessel együtt, és beszélgettek Jézussal. Péter megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: Mester, jó nekünk itt lenni. Hadd készítsünk 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Nem tudta ugyanis, hogy mit beszél, mert nagy félelem fogta el őket. De felhő támadt, amely beárnyékolta őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. És amint körülnéztek, már senki más nem láttak maguk mellett, csak Jézust egyedül. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, ebben az esztendőben, az első vasárnapon köszönjük neked, hogy megtelhetett a mi imaházunk. Köszönjük, hogy leborulunk és imádunk téged. Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, hogy egy fagyos reggel ellenére a szívünk most nem fagyott meg, hanem vágyódás van benne, hogy meghalljuk a te szavadat, egy picit megértsük ennek az esztendőnek minden lehetőségét és lépését, és hogy elindulhassunk, úgy, ahogyan tettük ezt már január 1-én, és most az első istentiszteleti közösségben. Bekerüljünk újra abba a kedves és kellemetes rendetbe, amely vasárnapról vasárnapra rólad, mint feltámadott és megfeszített Krisztusról szóló bizonságtétel hangzik. Urunk Istenünk, tudjuk, hogy a mi életünkben sok-sok salak, szenny és súly van, amit le kell tennünk. Engedd, hogy majd úgy menjünk ki ennek az évnek a végén, hogyha neked is kedves és megtartasz bennünket, hogy ezekből egyre kevesebb legyen. A veled való kapcsolatunk pedig rendezett legyen. Ez azt is jelenthesse, Urunk, hogy legyen benned életünk, és hogy te élj bennünk. Ez a mi legfontosabb kérésünk és vágyunk erre az esztendőre, erre az Isten tiszteletre. Jöjj, Urunk Jézus, és készíts bennünket most igéddel, hiszen néhány nap családi munka, szorgosság után a holnapi napon újra indul a hétköznapi élet minden kereke, forgataga, munkája és feszültsége is. Kérünk, Urunk, hogy taníts és táplálj most bennünket hozzád méltó eledellel. Jöjj, Szentlélek, Úristen, végy lakozást a mi szívünkben, kérünk. Amen. Testvéreim, az ige hirdetésre készüljünk, 151. dicséretünket énekeljük. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. írva található a zsidókhoz írott levélben a 12. részben, az első 3 verset olvasom. Ezért tehát mi is, akiket a bizonságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelkében megfáradva, lelketekben megfáradva, el ne csüggedjetek. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, bevallom őszintén, hogy református egyházunkat és református egyházunknak a tanítását azért kedvelem és azért szeretem, mert Isten igéjét állítja mindenkor életünk középpontjába. Bár igaz volna, hogy az ige egyháza vagyunk és Isten igéjének mértéke szerint élünk minden nap, azonban az ige középpontba állítása, és itt most elsősorban az ige olvasás vagy ige hirdetés középpontba állítására gondolok, és nyilvánvalóan nem a testre töltött igére, ami protestáns kultúránkból hiányoznak a képek. Most nem a festményekre gondolok, hanem hogy nem képszerűen beszélünk. Nem olyan képeket fogalmazunk meg, amelyek mindannyiunk számára azonnal érthetőek. Jézus ebben szemben mindig képekben beszélt. Gondoljátok el, hogy a példázatai mindig egyfajta életszerűséget említenek meg. Kimegy a magvető vetni, és hinti a magot, és a mag egyik része az út szélére esik, másik része a kövek közé, a harmadik része a gyomos területre, a negyedik pedig a jó földbe. Jézus beszéd egy képes beszéd, amit mindenki ért. És gyakran hiányoznak a szimbólumok is, ami református egyházunkból, vagy picit fenntartózkodva fogadjuk ezeket a szimbólumokat. Engedjétek meg, hogy most mégis az igehirdetés elején egy képre, egy szimbólumra hivatkozzam. Ki is nyomtattam ide magamnak az igehirdetés elejére. Néhány évvel ezelőtt tűnt fel, amikor beléptem a Fót központi gyülekezet templomába, hogy a templom ajtó, maga a templom ajtónak a kereszt lécei azok kereszt alakúak. Úgy készítette el az asztalos, hogy aki oda érkezik a templom ajtóhoz, akkor egy kereszttel szembe találja saját magát. És akkor a keresztnek a rövidebbik oldalára pedig egy felirat van írva, itt van előttem, majd ha gondoljátok a végén, megnézitek, vagy az interneten rákattintotok a Fót központi gyülekezet honlapjára, nézz fel Krisztusra. A keresztre ez van írva. Amikor az ember odaér, és látja, hogy hatalmas templomajtó van előtte, egy picit felemeli a tekintetét, és ez van ideírva, nézz fel Krisztusra. Engedjétek meg, hogy a mai vasárnapunkon ezt az egyetlen egy üzenetet, amely teljesen biblikus üzenet, hallottátok, a napi igéből olvassuk, a zsidókhoz írott levélből olvassuk, hogy nézzünk fel Jézusra. Nézz fel Krisztusra ma, holnap, és nézzünk fel alkalomról alkalomra. És amit itt a zsidókhoz írott levél szerzője elmond, mondhatnám azt is, hogy szakítva avval a képanyaggal, amely képanyag nekünk egy picit nehéz eledel. Mert hogy a zsidókhoz írott levélnek a képét, a szimbólumait, a képes beszédét az Ószövetségi áldozat jelenti. És azt mondja el végig a zsidókhoz írott levélnek a szerzője, hogy volt egyszer egy áldozat az Ószövetségben, de ez az áldozat Krisztus kereszt halálával eltöröltetett, és akkor utána pedig elmondja, hogy hát ezért voltak a hit hősök is, olvassuk a zsidókhoz írott levél 11. részében, majd pedig kimondja a szerző, hogy hát akkor nézzünk fel Jézus Krisztusra. Az ószövetségi képanyagon túl azt hiszem ennek a három versnek van olyan gazdag üzenete, és olyan gazdag kép, amit mindannyian érteni fogunk. Az első, amit elmond a szerző, és Krisztust állítja a középpontba, hogy Jézus soha nem ígérte azt a tanítványainak, hogy a keresztjén élet az könnyű élet lesz. Nagyon nehéz eledel ez, mert mi azt gondolnánk, hogy könnyű életet ígér Jézus. Most vérek, bocsássátok meg, hogy ilyen határozott leszek, hogy Jézus nem ezt ígéri. Jézus boldog életet ígér. A boldogságban viszont vannak küzdelmes percek. Vannak olyan pillanatok, amelyekre az igaz, amit a búcsúzó Krisztus mond János evangéliumában, a világon nyomorúságotok van. Majd hozzáteszi, de bízzatok, én legyőztem a világot. És hogyha az életünknek a mindennapjait nézzük, akkor azt is őszintén kimondjuk, és szerintem, ha beszélgetünk olyan emberekkel, akik nem ismerik Krisztust, akkor nekik is elmondhatjuk, hogy a saját életünkben is vannak nehézségek. A saját életünkben is vannak kísértések. A saját életünkben is vannak dombok, amelyeket meg kell másznunk. És amikor ebben találja szembe magát az ember, hogy az első képnél maradjak, amit említettem az Isten tiszteleten, a magvető példájánál, akkor gyakran eshetünk abba a hibába, vagy gyakran esik az életünk abba a szituációba, ami a sziklák közé esett maggal történik meg, hogy a sziklák egy nagyon kedves mikroklímát biztosítanak, valahogyan hamar megtartják a vizet, nyilván van ott egy kis föld is, meg beszorítják a meleget, egy kis üvegházhatás, megnyúlik hirtelen a növény, és amikor jön az életnek a terhe, jön a nap, mondja Jézus, akkor megsülünk, és meghajtjuk a fejünket, mert nincs mélyen a gyökerünk. A kísértésekben pontosan ez a kérdés, hogy elég mélyen van-e a gyökerünk, mert ha nem, akkor feladjuk. Akkor azt gondoljuk, hogy kipróbáltunk valamit, kipróbáltunk egy módszert, kipróbáltunk egy technikát arra, hogy az életünk boldogabb legyen, de nem történt benne gyökeres változás. Mondhatnám úgy is, hogy nem gyökeröződött meg. És az ember ekkor hajlandó arra, hogy azt mondja, köszönöm, vége, nem sikerült. Testvérek, Krisztus követése nem technika, nem módszer. Az életben van nagyon sok technika, és van nagyon sok módszer, ami könnyebbé teszi a mindennapjainkat. De radikális változást nem ad. Az élet egyedüli megoldása az, amit itt a zsidókhoz írott levél szerzője mond, hogy nézzünk fel Krisztusra. Mikor? Akkor, amikor a megpróbáltatások idejét éljük. Ezek a sorok, amelyeket itt hallunk, bizony a keresztény üldözés kezdetén fogalmazódnak meg. Amikor a Krisztus követése vértanúsággal jár. A hit, a belévetett hit, az, hogy valaki kimondta, Jézus a Krisztus, Ez megvetést jelentett ott és akkor egyrészt az Ószövetség népe részéről, azt mondják, hogy ez botrány. Másrésztről pedig a római birodalomban jelentett ez egyfajta lehetetlen helyzetet. Tudjuk, hogy az első olyan császár, vagy az egyik leghíresebb olyan császára Rómának éppen Augustus császár volt, aki már saját életében templomot emeltetett magának. És az uralkodásának egy bizonyos részében kimondta, hogy ő a Pontifex Maximus, mondhatnám ő is azt, hogy ő a főpap, de mondhatnám azt is, hogy ő a közben járó az ember és az Isten között, mert hogy a Pontifex Maximus az a hídverőt, vagy a hídépítőt jelenti. Az embervilág és az Isten világ között ő a közvetítő. És ez egy óriási szituációt jelentett az első keresztényeknek, hogy hogyan éljék meg a hitüket. A gyökereiktől el kellett szakadniuk, mert a zsidóság azt mondta Jézusra, hogy nem Krisztus. A környezet viszont azt várta el tőlük, hogy mondják azt a császárra, a körülöttük lévő politikai ideológiára, hogy az vezet el Istenhez. És hogy a közben járó az ember és az Isten között, mondták akkor és ott, Augustus vagy a mindenkori római császár, ez pedig szemben feszült az ő személyes hitükkel, a Jézus Krisztusba vetett bizodalmukkal. És ezért mondja a zsidók az írott levélnek a szerzője azt, hogy az élet egy képet használ, ez egy verseny, egy sportverseny. Mondhatnám azt is, hogy egy maraton, amelyben az egyik legfontosabb dolog az, hogy valaki megmaradjon, valaki kitartson. Képzeljétek el, hogyha ma nektek vagy nekem kellene lefutni egy maratoni versenyt. Ez lehetetlen. Nekem biztosan lehetetlen lenne. Most a két ünnep között volt egy kis foci a gyerekekkel. 32 vagy 35 gyerek és 8 felnőtt próbálkozott egymással. Na most... annyit hadd mondjak, hogy rutin és az évek segített, de egyébként mi felnőttek, körülbelül 3 percenként cserégettük magunkat a kapuban. A kapuban. Nincs kondíció. Ha most kellene oda menni, hogy lefussunk egy maratont, akkor azt hiszem, a legtöbben elbuknánk. Pedig az az élet, amelyre Krisztus ír bennünket, az nem az a Tour de France, amit megnézhetünk a televízióban közvetítve. Kedves testvérek, a célja a zsidókhoz írott levél szerzőjének az, hogy kimondjuk, a ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre pedig eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró a ma napon, de nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Lehetséges ez. Lehetséges megmaradni. Lehetséges kitartani. A szerző felhívja a figyelmünket azokra, akiket mi úgy nevezünk, és egy-két mondattal korábban olvasunk, hogy a hit hősei. Ezeknek az embereknek a bizonságtétele, egészen pontosan a bizonságtételüknek a felhője vesz körül bennünket. Hiszen ők már megfutották ezt a versenyt. Nem tökéletesen futottak, de megfutották. És ők nem hagyták abba, nem léptek ki, hanem az elszenvedett fájdalmak és szenvedések ellenére megmaradtak. Az ember gyakran azt mondja, hogy hát Uram, én nem vagyok olyan, mint mindazok, akik a Szentírásban szerepelnek. Én nem vagyok Énók, én nem vagyok Illés. Jakab apostol felhívja a figyelmünket egy helyütt, az ő levelében, az ötödik résznek a végén, hogy Illés ugyanolyan ember volt, mint mi. Nem tökéletes, hanem ugyanolyan ember volt, mint mi. És hogyha ők kitartóak tudtak maradni, akkor mi miért ne lehetnénk azok? Tudjátok, hogy az egyik kedves óegyházi hitvallóm, egy bizonyos Polikárpusz püspök, aki Szmirnának volt a püspöke, 50 éven keresztül, és az egyházi hagyomány szerint Polikárpusz püspök János apostolnak a tanítványa volt. Polikárpusz püspököt a második században, valahol a 160-as évek környékén, pontosan abba a szituációba kergették bele, amit előbb említettem, hogy elfogták, és kihallgatták őt, hogy megvallja-e a hitét, vagy megtagadja, és ezzel elfogadja a császár felsőbbségét. Polikárpusz püspök a kihallgatásán a következőt mondta. Te vagy-e Polikárpusz? Amikor igenlő feleletet adott, megpróbálták őt rávenni Krisztus megtagadására, mondván, légy tekintettel idős korodra, és hasonló dolgokat, ami náluk szokásban volt, mint például esküdj meg a császár jólétére, térj meg, és mondd, félre az istentelenekkel. Polikárpusz erre szigorú arccal körülnézett a cirkuszban, látta a pogányok gyülekezetét, kiterjesztette kezeit feléjük, sóhajtva tekintett föl az égre, és ezt mondta, félre az istentelenekkel. Akkor a prokonzul sürgetve mondta, esküdj meg és szabadon bocsátalak, káromold a Krisztust! Erre Polikárpusz azt mondta, 86 éve szolgálok neki, és még sohasem bántott engem. Hogyan szidalmazhatnám akkor királyomat és megváltómat? És ennek az lett a következménye, hogy az oroszlánok megőrölték az ő csontjait. Mert amikor itt azt olvassuk, hogy a bizonságtevőknek a fellege vesz körül, akkor egy olyan görög szó szerepel itt, amit mi mindannyian értünk, sajnálom is, hogy nem ezt használjuk, félünk tőle, a mártírok bizonságtétele vesz titeket körül, akik nem szégyelték az életüket, hanem odaadták minden körülmény közepette Jézus Krisztusért. Miért? Mert ők, akik mondjuk így az ige képével, akik a bizonyság tevőink, azok tudták, hogy Isten megbízható. Hogy az Úr nem csal meg. Hogy Isten nem hagyja el őket. Bizonyosak voltak e felől, hogy nekem az élet Krisztus. Testvérek, ez nem azt jelenti, hogy a mártíroknak minden tettét és minden mozdulatát mi példaként vesszük magunkra, hanem az azt jelenti, hogy az ő példájuk az Istenhez tartozás hűsége, hogy futották a versenyt, hogy nem adták fel, hogy tudták, mi a cél, és hogy mi is láthatjuk őket. És kedves testvérek, ebben az értelemben azt hiszem, hogy nekünk is vannak olyan mártírjaink, akiket nem imádunk, nem tisztelünk, hanem a példáink, a hűségben példáink. És nem kell visszamennünk 167-ig, amikor Polikárpusz püspök meghal. És nem kell nekünk újra és újra, mert hogy én kedvelem ráadásul Dietrich Bonhoeffert mondanunk. És hogy imádkozhatunk azokért, akiknek a szószoros értelemben az életébe kerül az ő családjukért, mert hogy megvallják Jézus Krisztust ma is. te itt csobánkán, a mi családjainkban. Pomázon, ebben a hazában is vannak olyan hűségesek, akiknek nem minden tettét követjük, hanem akik azt mondják, hogy életem Krisztusra mutató élet volt. Erre utal itt az apostol. Hogy a bizonságtevőknek ilyen fellege van. Miért? Mert ők felnéztek Krisztusra. És tegyük meg mi is ezt. Hogyan tudjuk megtenni azt, hogy felnézzünk Krisztusra? Hogyha maradunk a sport képénél, mert hogy itt egy versenyről van szó, az apostol egészen konkrétan elmondja, minden versenynek az elsődleges lépése az, hogy nem csak példák vannak előttünk, nem csak azért kezdünk el sportolni, mert látjuk, hogy vannak sikeres sportolóink, hanem a személyes életünkben, amikor megkezdjük ezt, akkor annak van előkészülete. Gondos előkészítés. És azt hiszem, hogy ez a lelki versenyre is igaz. Hadd mondjam el, hogy van a gyülekezetünkben egy olyan atyafi, aki néhány éve, azt hiszem most már talán 6 vagy 7 éve szabadult meg az alkohol rabságából. És egy alkalommal meghívott engem egy nem keresztjén, de szenvedélybetegeket segítő közösségnek, nem istentelen, alkalmára, ahol ő elmondta a saját személyes életét, hogy mi történt vele, és a személyes életét két fotóval példázta. Az egyik fotó az körülbelül 10 évvel ezelőtt született, szerintem akkor olyan 35 éves lehetett az illető, nálam is sokkal ducibb volt, és a feje vérvörös volt. Nyilván úgy fotózták le, egyszer, amikor ittas volt, lefotózták. Bocsánat, nem is fotó volt ez, hanem a gyereknek kellett készíteni otthon, kellett készíteni az iskolában egy rajzot a családjáról. És az apukáját így rajzolta le, vérvörös fejjel. És ez megvan, ez a fotó, vagy ez a kép, és elhoztott, felmutatta, hogy ilyen voltam. És amikor Krisztus megszabadította őt, akkor eszébe jutott valahogy a kicsi gyermekei, 7-8 éves gyermekei, akikkel már semmit nem tudott kezdeni az ég alatt a világon, azt mondta neki az egyik gyereke, hogy papa, te már annyit se tudsz, hogy lekocogsz ide a spárig velünk meg vissza. Na most ő az egyik pomázi futókörnek most a vezetője, és rendszeresen részt vesz egyébként a maratoni vagy félmaratoni versenyeken, mert Isten nem csak a családját adta vissza, nem csak az életét adta vissza, hanem visszaadta ebben az értelemben az egészségét is. De ehhez, minden versenyhez szükséges az előkészület. Mi az első előkészület lelki értelemben? Nos, kedves testvérek, az, hogy félre minden súllyal. Ezt olvassuk ebben az igében. Tegyük le a ránk nehezedő terheket. Tudjátok, testvérek, hogy vannak olyan dolgok, amelyek még a sétában is akadályoznak bennünket. Nem, hogy az Istennel való kapcsolatunkban. Vannak ilyen terheink, amiket le kell tenni. Aztán azt mondja az ige, és hogy tegyük le a bennünket megkörnyékező bűnöket. Kedves testvérek, nem lehet ezekkel a bűnökkel együtt beszállni a versenybe, mert akkor az ember alul marad. Bűnökkel nem lehet bejutni a célba. Súlyok és bűnök. Tudom jól, hogy sokszor azt várjátok tőlem, hogy én mondjam meg, hogy mik a ti bűneitek. Mi az, amit le kellene tenni? Ennél sokkal konkrétabban beszél erről a Szentírás. Mert vannak olyan súlyok és vannak olyan terhek, amelyek rólam egész egyszerűen lepattannak. Nem azért, mert jó vagyok, hanem azért, mert megmentett tőle az Isten. De vannak olyanok, amelyekkel pedig én magam is együtt élek, amelyeket nekem kell letennem, amelyektől nekem kell megszabadulnom. Mit mond Pál apostol? Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben. Tegyétek meg, erőkészület nélkül nincs győzelem. És persze, tudnunk kell azt is, hogy ez a futásunk, ez egy hosszú távú futás. Nem hátradőlés, hogy mit hoz az élet, hanem a vele való küzdelem, a vele való élet. És ekkor mondja számunkra is az apostol, hogy fussuk meg azt a pályát, azt a versenypályát, ami előttünk van. Testvérek, ki kell mondanunk, hogy mindenki, hogyha most egy nem mezei futóversenyt említek, hanem egy csarnokos versenyt, akkor mindenkinek van egy futósávja, ahol futni kell. Ahol neki kell megküzdeni a dolgait. Szerintem sokszor az életünknek az a nagy nehézsége, hogy mi a másik pályáján szeretnénk futni. Egy másik életet szeretnénk futni. Más akadályokat szeretnénk átlépni. És ez nem lehet. Nem is olyan régen mondta egyik testvérünk egy bizonyságtételében Pomázon, hogy miután megtért, az egyik nagy probléma az volt, hogy elkezdte nézni a futópályán lévő akadályokat. Hogy hogyan lépj át őket. Aki már látott gátfutást, az tudja, hogy a gátfutó soha nem a gátat nézi, hanem mindig előre néz. És igen, van olyan, hogy beleakad az akadályba. Van olyan, hogy ellöki. Van olyan, hogy összeesik. De az esetek többségében befut a célba. Mert testvérek, az igaz, hogy mi nem ugyanabban a futósávban futunk mindannyian, de ugyanabban a csapatban. Ugyanabban a csapatban futunk. Ott vannak mellettünk is. Talán a barcelonai olimpián esett meg, a videóját nagyon kedvelem, amikor egy futó teljes erőbedobással szaladt, rohant, és egyszer csak azt hiszem a combjához kapott. Összeroskatott a pálya kellős közepén. És egyszer csak, amikor ott már bicegett, mert azért hajtotta őt, hogy a célba meg kell érkezni, egyszer csak egy pocakos pacák átszakította a kordont, a biztonsági őröket és mindent, és oda ment ehhez az emberhez, és felvette őt, és besegítette a célba. És kiderült, hogy ez az ember az apja volt. Testvérek, egy csapatban futunk, egyfelé futunk, néha megakad a lábunk, de egy dolgot kell tennünk, felfelé nézni, egészen egyenesen, felfelé Jézus Krisztusra, a hit szerzőjére és a hit befejezőjére. Mert hogy aki hibátlanul futotta ezt a pályát, az Jézus. És aki a célban vár bennünket, ő Jézus. És nekünk nem a körülményekre kell néznünk, hanem Jézusra kell néznünk. Mert a végén ő vár és ő ölel bennünket. Tegyétek ezt, mert Jézus ennek a világnak a megváltója. Ezért kell ránéznünk. Ezt is elmondja az ige. Tekintsünk rá a hit szerzőjére, beteljesítőjére, aki vállalta a keresztet, és most Isten trónján ül, mert ő a világnak a megmentője. Ő ezért futott, ezért lépte át a határokat, ezért lett emberré, ezért vállalta a megvettetést, ezért vállalta a szégyent. Ezért volt a hit szerzője és beteljesítője. És nézzétek, hogyha most csak Jézus életét tekintenénk, mert azt mondja itt az ige, hogy ő a gyalázatot vállalta, nem törődve az örömmel, hogy neki milyen élet jutott. újvegyre szedjük azt, hogy Jézusnak milyen élet jutott. Egy emberi mértékkel mérve egy hajadon anya szíve alatt növekedett. Jászolban született. Szülei szegény emberek voltak. Ezt abból tudjuk, hogy amikor bemutatják az áldozatokat, csak egy pár gerlicére jut nekik. Akkor Heródes király parancsa miatt már csecsemőként veszélybe kerül az élete. Azt tudjuk, hogy költöznie kell, Egyiptomban van, akkor egy alávaló városban növekedett Názáretben. Ezt mondja a János evangélium, hogy származhat-e valami jó Názáretből. Apja még fiatal, amikor meghal. Nincs otthona, nincs hová fejét lehajtania. Meg akarják ölni, mondja Márk evangéliumában a 14. részben az evangélista. Vannak, akik azt mondják, hogy ördögi lélek van benne. Ellenzi őt családja Márk evangéliumában. Elutasítják, gyűlölik, nem akarják őt meghallgatni. Egyik közeli barátja árulja el. Megpróbálják őt hazaárulással vádolni. Gondoljatok csak a Pilátussal folytatott beszélgetésre. Te vagy-e a zsidók királya? És keresztre feszítik. Nézzetek fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Vannak köztünk olyanok, akik egyelőre csak kémlelik a jézusi hitet. Megpróbálják kívülről nézni ezt a pályát, hogy mi zajlik is ott. És bizony észreveszik a hibákat. Észreveszik azt, hogy kik azok, akik jobban futnak és kevésbé futnak, kik azok, akik cikáznak, kik azok, akik kívülről mondják csak azt, hogy hogyan kellene futni, de azt mondják, hogy a pályán vannak. Én nekik azt mondom, hogy látva mindazt, ami Jézust körbeveszi, ne erre tekintsenek, hanem Jézus Krisztusra. Tedd meg! Kövesd őt! Add át neki az életedet! Ne félj tőle! Engedd, hogy a feltámadott és megölt Jézus Krisztus urad legyen. Mondd neki azt, Isten, tégy velem úgy, ahogyan neked tetszik. Testvérek, ez nem azt jelenti, hogy lépésről lépésre megjavulunk, hanem azt, hogy Jézus megmutatja az utat, hogy hol kell haladnunk. A megfáradt keresztényeknek pedig, a Krisztus követőknek, régi katonáknak pedig azt mondja, tegyünk le minden ránk nehezedő, minden ránk rakódott terhet, és minden bennünket megkörnyékező bűnt. Számoljunk le azzal, ami akadályozza a Krisztus iránti hűségünket. Hogy ne téli kabátba fussunk, vagy összekötött lábakkal. Tegyük le a bűneinket úgy, hogy felfelé nézünk. Úgy, ahogyan énekeltük, tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem. Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. És ezért nézünk Jézusra. Amen. Fennállva testvéreim, válaszoljunk az igére. 367. dicséretünk első verszakát énekeljük el. Yeah. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, háladással köszönjük, hogy felfelé nézhetünk, felfelé tekinthetünk, és hogy csak téged láthatunk ott fent. Nincs ott más, Urunk, aki utat mutathatna. Engedd nekünk, hogy még ebben a sötét világban, amely körbevesz bennünket, meglássunk téged, és meglássuk benne azt a pályát, amit nekünk kell megfutnunk, és hogy ezt kitartással tehetjük meg. Köszönjük neked, Urunk, így a mi gyülekezeti közösségünket is, hogy nem makulátlan közösség és társaság ez, hanem rád tekintő, téged elfogadó, benned bízó közösség. És add, Urunk, hogy hadd tegyük le a mi bűneinket, és minden terhet a te lábadhoz, hogy most és majd életünk minden óráján közelebb kerülhessünk hozzád, és hogy megfuthassuk azt az utat, amelyet kijelöltél számunkra. Imádkozunk hozzád, Urunk, közösségünk minden tagjáért, kicsinyeiért, nagyjaiért. Háladással köszönjük neked, Urunk, az elmúlt évet, és köszönjük neked, Urunk, hogy megébredhettünk ebben az esztendőben is. Kérünk téged, hogy kegyelmezz nékünk, légy betegjeinkkel, emlékezőinkkel, gyászolóinkkal. Légy majd a holnapi napon is, ha mi munkába igyekezetünk el. Jézusért kérünk, hallgass meg imánkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatott csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérem, foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Engedjétek meg, hogy magam és családom nevében Istentől megáldott új esztendőt kívánja a kedves mindannyiótoknak. Hirdetem, hogy Pomázi templomunk felújítása befejeződött, háladó alkalmat szervezünk, hogy Urunknak is megköszönjük mindazt, amit elvégzett közöttünk és bennünk. Január 24-én 15 órakor lesz a háladó alkalom, melyen közöttünk szolgál dr. Szabó István püspök úr. Kedves testvérek, január 17-től kezdődik Pomázon a szerb pravoszláv közösségben az ökumenikus imahét, január 17-én 17 órától, majd 18-án 18 órától pedig folytatódik Pomáz templomaiban és kápolnájában. 18-án lesz majd a református templomban, dr. Mosolygó Péter görögkatolikus lelkész prédikál. 19-én az evangélikus közösség által vezetett alkalom lesz a református templomban. 20-án a görögkatolikus közösség által vezetett alkalom lesz a Szent Miklós kápolnában, ott Máté Zoltán hirdeti az igét, és 21-én pedig 6 órakor a katolikus templomban lesz, ott pedig Horváth-hegyi Olivér evangélikus lelkipásztor prédikál. 22-én, tehát január 22-én pedig 18 órakor itt Csobánkán a római katolikus templomban lesz az alkalom, melyen pedig magam fogok szolgálni. Alkalmainkat hirdettem, hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz, és énekkari próba. Kedden 6 órakor presbiteri bibliaórát tartunk Csobánkán, bibliaolvasó kör lesz Pomázon 7:30-től, szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, pénteken ifjúsági alkalom 7 órától, Vasárnap 9 órakor Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon lesz Isten tiszteletünk, és előtte a 100. Zsoltát fogjuk megtanulni. Kedves testvérek, hadd hirdessem még, hogy ha jól tudom, úrvacsorai jegyekre szeretettel várjuk testvéreink felajánlását, Éva néni Bólintot. Elkészült a lista, az ünnepben, aki jó szívvel adna úrvacsorai jegyeket, kérem, hogy Éva néninél, gondnok úrnál itt a lelkész hivatalban jelentkezzünk, hogy feltölthessük ezt a 2016-os esztendőre is. Kedves testvérek, még egy dolgot hadd említsek meg, csak egy-két mondat erejéig készül a 2015. évi gazdálkodásunkról szóló jelentés is, és persze a zárószámadás. Még a decemberi bankszámla kivonatot nem kaptuk meg, de hát nyilván tudjuk azt, hogy hány forint van a házi pénztárban, és hány forint van a bankban. Tehát ezért még a súlyok azok változhatnak, de a végösszeg már nem. Ezért Csobánkán a házi pénztárunkban 385.517 forintunk maradt, a bankszámlánkon pedig 388.552 forint, ez van az általános számlán, és 700.000 forint van a lekötésben. Ezek a számadataink, amelyekkel a gyülekezetünk gazdálkodik és rendelkezik most 2016 januárjától, úgy, hogy közben a kistermés székeket, azokat már megvásároltuk, kifizettük, és január hónapban érkezik majd. Kedves testvérek, a hirdetések végével Isten tiszteletünk vége is elérkezett. Záró énekül a 200. dicséretünket keressük meg. 200. énekünknek énekeljük első és utolsó verszakát, ó maradj kegyelmeddel, majd ó maradj hűségeddel. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra!